Hello, és adj Isten, nagy szeretettel köszöntünk téged, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depu, itt Mikos Ákos, és a mai napon Nádudvari Péter lesz a vendégünk, aki, hát debreceni, kezdhetjük ezzel is, meg hát azzal is, hogy legalább négyféle dolgot fel tudok sorolni vele kapcsolatosan, hogy mi lehet ő. Egyrészt lehet például jótékonysági sportoló, lehet például pedagógus, gyógypedagógus, hogyha ezeket is sorolhatom hozzá. Egyébként még emellett, hát az újságírót fogom most mondani, aztán majd kiderül, hogy akkor eznek tartod-e magad, meg emellett még hát gondolom apa, férj és mi egymás. Lehet, hogy ezzel szívesen kezdeném, hogyha egyébként neked be kell mutatkozni, akkor így fel szoktad sorolni, vagy egyet szoktál kiemelni, vagy mi az, amit ki szoktál emelni?
Amit a riporter kérdez. Hogyha ugye legtöbbször jótékonysági sportoló minőségben kérdeznek, ezért főleg arról beszélek, de persze kitérek minden másra, ami kérdésként felmerülhet.
De alapvetően akkor, ha jól értelmezem, a legtöbben a jótékonysági sportoló léted miatt szoktak kérdezni, vagy az éned miatt szoktak kérdezni.
Igen, hiszen ez az a műfaj, amihez kell a nyilvánosság. Tehát egyik kedves barátom fogalmazta meg, hogy tedd a jót és beszélj róla. Én ugye jóformán adománygyűjtési célból sportolok, bár élményterápiát célra is szoktam rajt hozzáállni mozgástérű gyerekekkel, de ugye adománygyűjtés arról szól, hogy annak minél több helyre el kell jutnia, és ugye ez a sajtó és a többi felület, ami rendelkezésemre áll a megfelelő terep. Vagyis legtöbbször azért kérdeznek ilyen dolgokról, mert én magam jelentkezem, illetve már szerencsére egyre többen keresnek meg úgy, hogy nem kell kobogtatnom, és ezáltal ugye mivel ez van a fókuszban, erről beszélek, de persze, hogyha kérdeznek, akkor mást is szívesen kifejtek bővebben.
És ez neked komfortos? Egyébként úgy értem, hogy előtte is volt egy olyan rész az életednek, még amielőtt a jótékonysági sportolásba belekezdtél, és meg nem kaptad a jó tanácsot, hogy akkor egyébként beszélj is róla, hogy teszel dolgokat. Szóval, hogy ez előtte neked mennyire volt komfortos, mondjuk így, hogy a szereplés?
A szereplés maga az komfortos volt, hiszen gyermekkorom óta zenéltem, zongoráztam, gitároztam, énekeltem, és meg annyi fellépésen túl voltam. Persze beszélni valahol az egy teljesen másik műfaj, de tehát azt, hogy most akkor vagy egy stúdióban, vagy pedig egy közönség előtt beszélnem kell, az sosem okozott nehézséget. Sőt, ez nekem, ha már ilyen személyes szára kérdeztél rá, egyfajta, fogalmazunk így, elégtétel a múlt miatt. Ugyanis gyerekkoromban is erről cikket is írtam, elég komoly beszédhibákkal küzdöttem, hadartam, dadogtam és nem artikuláltam megfelelően. Egyébként ezek előjönnek, hogyha éppen fáradt vagyok, vagy izgulok, és baromi gátlásos gyerek voltam. Nem mertem megszólalni baráti közösségben. Ugye ennek oka az is volt, hogy kaptam rengeteg gúnyolódó, piszkálódó megjegyzést emiatt nem csak a kortársaimtól, a gyerekektől, hanem egyes pedagógusoktól is, ami aztán különösen rosszul esett. Számomra azt, hogy most tulajdonképpen a beszéddel keresem a kenyeremet, hiszen ugye pedagógusként is nagyon sokat kell mondjuk így előadnom egy osztályteremben, illetve ugye adok interjúkat, ez számomra egy hatalmas személyes győzelmet jelent.
Ugye majd a győzelmekre is, meg itt egy csomó dolgot felvillantottál, ami majd remélem, hogy szóba kerül, például a zene is, amit szerintem lehet, hogy kevesebb szeremlegetnek veled kapcsolatosan, de talán szívesen kanyarodnék ki úgy például lefelé, hogy ugye ez a műsor alapvetően Debrecenről szól, vagy a legtöbbször ugye szeretjük Debrecent emlegetni, és hát hogy ennek kapcsán például nagyon szívesen felvillantanám, hogy mondjuk például most hogy érkeztél ide? Mármint, hogy gyalog, futva, tömegközlekedve, hogy szoktál közlekedni Debrecenben?
Reggelt általában befutok a munkahelyemre, ha időjárás engedi, igen, és így volt ma reggel is, a táskámba betettem szépen a kaját, a váltásruhát, meg ami szükséges a naphoz. Bekocogtam Józsáról, ez nagyjából háztól házig 10,5 kilométert jelent, aztán amit kellett, elintéztem, minden órámat megtartottam, és miután végeztem azzal, ami szükséges, jöttem ide tömegközlekedéssel, mert ugye nem szerettem volna egy podcast stúdióba leizzadtan, váltatlanul megjelenni, nyilván ez teljesen evidens.
Ja, ez kedves tőled, de akkor ha jól értelmezem, innen mondjuk lehet, hogy akkor hazakocogsz?
Volt már például igen, hogy akkor egy oda-vissza kalandot tettem meg. Mindig amennyi szükséges, igazából nekem azért jön ez a reggeli rutin, mert nem szeretném elvenni az időt a családtól. Nyilván, amit ugye felvállaltam magamnak, ezek a jótékonysági kihívások, akár az edzés része, akár a verseny része, vagy egy vállalás abszolválása, akár pedig a egyéb kötelezettségek, ez időt veszel, és gyakran a család rovására megy, más-más csinál ez alatt, tehát igazából nincs emiatt lelkismert fordulásom, de amit lehet igyekszem megspórolni a családnak, és ugye erre ez egy módszer, hogy akkor nem mondom azt, hogy most akkor sziasztok, eltűntem egy órára, amikor hazaérek, akkor oké, akkor jöhet a család, és akkor a kisfiammal tanulok, vagy játszunk, vagy főzök, vagy bármi, amit ugye a otthon lét megkíván.
Ja, Józsát emlegetted, hogy akkor onnan futottál be. Mindig is Józsa volt egyébként a lakhelyed, vagy Debrecenen belül mennyire vagy tőzsgyökeres debreceni, szóval, hogy a múltban ennyiben vájkálva, hogy egyébként mióta van kapcsolatod Debrecennel?
Debrecenben 17 novemberében kerültünk, szóval nem vagyok tőzsgyökeres. Sőt, ugye, hogy mondtam, csak néhány éve élek itt, egy albéletben kezdtünk, amiközben kerestük a lehetőségeket, mert szerettünk volna egy zöldebb, nyugodtabb, családi házzal összekötött létformát kialakítani, és olyan találtunk is egy megfelelő ingatlant. Igazából Debrecenben azért költöztünk, korábban Budapesten is éltem, illetve töltöttem önkéntesként 10 hónapot Madridban is, mert szerettünk volna egy nyugodtabb, zöldebb, csendesebb és családbarátabb helyet, mint Budapest. A feleségem Szabolcs vármegyei, innen lakik nagyjából 80 kilométerre, én Gyöngyösről származom, az ugye 160 kilométer, de autópályán az másfél óra, ugyanígy másfél óra autóúton az a Szabolcs megyei település, ahonnan a feleségem származik. Így ez egyfajta logisztikailag is egy tökéletes megoldásnak tűnt, illetve a feleségemnek sok volt már a budapesti nyüzsgés tömeg, és tulajdonképpen Debrecen így a szív és az ész döntése volt, mindkét tényező szerepet játszott, és úgy gondolom, és az elmúlt pár év is bizonyítja, hogy minden tekintetben jó döntést hoztuk, amikor a civilisváros mellett tettük le a voksunkat.
No, egyébként pont ezért a fejemben, hogy én odáig mondtam volna, hogy tudatos döntés, bár azt mondtad, hogy az ész döntése volt, tökre érdekel a szív döntése, az miben szólt, hogy megszólított a város titeket, vagy alapvetően az, hogy együtt szeretetek volna itt letelepedni, mert hogy mintől volt ez szív döntés mondjuk Debrecen?
A város maga is tetszett, főleg a Piac utca és a környéke, illetve a Nagy Erdő és környéke, illetve a tekintetben is, hogy ugye a feleségem nézte ki ezt a várost elsősorban, és ugye ha az ember valakit szeret, már pedig a feleségét szereti, és nézi ugye a gyerekei érdekét is, hogy inkább vagy debreceni zöldebb, nyugodtabb környezet, mint a budapesti betoncsunggel, és meg annyi veszély a fővárosban. Így nyilván a saját vágyait, meg a Budapest nagyon tetszett, ott a nyüzsgést nagyon szerettem, mert szeretem őket, ezért ezt a váltást nekem nem volt könnyű, felvállaltam.
Egyébként az jutott eszembe, hogy már akkor is futottál, ugye meg volt az élmény, jótékonysági sportolói részed, de hogy az élményt próbáltam itt keresni, azért volt ez a szó itt előttem, hogy mit Budapest és környékén futni, akár csak a hegyek, a táj és egyebek miatt is egy más élmény, meg innen, hogyha az ember edzésben van, akkor hát, hogy is mondjam, már ha csak a laposságát nézzük, már mint hogy földrajzilag értem, egy teljesen más kihívás, akkor már jól sejtem, hogy az életed része volt a futás, és mondjuk ezt is számításba kellett venni.
Igen, de tudtam azt, hogy tulajdonképpen nem vesztek semmit, ami a természeti szépségeket illeti, hiszen megvan a maga szépség az Alföldnek is. Hortobágyra céloznék elsősorban, ahol már több ízben voltam, mind két keréken, mind négy keréken, mind pedig két lábon.
Sőt, várjál, most nem tudom, hogy jól emlékszem, ebben most nagyon felkészületlen vagyok, mint hogyha a Tisza tó körül is, vagy a Tisza tónál is lett volna valamiféle futásod, vagy odáig. Most leginkább arra gondolok, hogy sőt, tudom, mivel keverem. Amikor mi egyszer beszéltünk, ez még teljesen helyre kell tenni, hogy hiszen már volt egyszer egy rövidebb interjúnk a Magyar Katolikus Rádió keretein belül, akkor egy felkészülési futásod volt, azt hiszem, a Hortobágyig, vagy igen, vissza, igen. Amikor a Kékesre készültél, vagy a Kékesig elfutsz, akkor volt egy ilyen, biztos nem csak egy, de hogy akkor volt éppen. Lehet, hogy ez jutott eszembe.
Igen, és valóban, ahogy mondta, akkor a Tiszatavat érintettem, nem akkor, hanem a Debrecen Kékestető etapnál.
Aha.
A második nap futottam el Tiszafüred, illetve Porosztó mellett, és hát lenyűgöző volt a táj szépség, ez egyértelmű.
Na, meghiszem azt. Jó, most nagyon elkavarodtam, akkor ezek szerint ugye a 2017 óta része az életednek Debrecen. Ebben nagyon tudok egyezni veled, mert hogy előtte sem volt sok kapcsolatom nekem sem Debrecennel, tehát úgy érkeztünk ide, hogy mondjuk majdnem, hogy rábögtünk a térképre ezt kis túlzással. És hát, hogy majd a városról is, meg a kapcsolatodról is majd még nagyon szívesen kérdeznének, de az érdekel, ott emlegetted, hogy Gyöngyös környékén, vagy Gyöngyösön nőttél fel?
Gyöngyösön, igen.
Gyöngyösön. Szóval, hogy már akkoriban vissza tudsz emlékezni, hogy egy, például mi az, ami mondjuk nagyon foglalkoztatott, mindig is azzal szerettél volna foglalkozni, amivel most, bármelyik szerepedre értem, vagy akkor valami teljesen más volt előtérben, amikor az óvodában, iskolában megkérdezték, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, Péter.
Minden gyerek, nekem is volt meg annyi tervem a jövőt tekintve, amelyek ugye sűrűn változtak. Sok minden szerettem volna lenni, például csillagász is, vagy nyomdász is. Ugye vadakat terül a juhász, hogy tartja a klasszikus. De az mindig is vágyam volt, hogy a rászorulókon segítsek méghozzá azért, mert ezt kaptam, ezt az affinitást abba a tarisznyába a szüleimtől, amit ugye azóta is magammal viszek. Édesanyám orvos, édesapám pedig szociális munkás, és így a rászorulók iránti segítés, támogatás vágya már bennem is nagyon korán megfogalmazódott. Meghatározó élményem volt az, amikor 15 évesen voltam egy olyan táborban, amelyben értelmi fogyatékossággal élő gyermekek voltak. Ott édesanyám volt a tábororvos, és az a közleg egyből megfogott. Láttam ott nehéz sorsú gyerekeket, a szüleiket, akikkel nagyon sokat beszélgettem arról, hogy ez az egész helyzet mennyi küzdelmet kíván, milyen pluszokat kíván tőlük, illetve a szakemberekkel is, akik fantasztikus hozzáállással álltak ezek elé a gyerekek elé, és volt egy nagyon-nagyon empatikus, szeretetteljes közeg ott a táborban, olyan, amilyet korábban nem tapasztaltam sohasem. Ott valami engem megfogott, valami megfertőzött, és ez a szerelem azóta is tart. És akkor abban a táborban elhatároztam, hogy amíg élek, vagy főállásban, vagy mellékállásban, vagy önkéntesként, de valamilyen formában mindig fogok segíteni a rászorulókon az én eszközeimmel.
A szerelem? Mert hogy így mondtad, hogy szerelem. Ritkán szokták ezt a szót használni, mondjuk pont így a segítés kapcsán, de hogy számodra ez egy ilyen túláradó érzelmekkel párosult.
Igen, ez teljesen az érzelmekről szól, hiszen ezt nem lehet úgy kezelni, mint egy irodai munkát, ne is ne essék félreértés, ahogy akkor, mit tudom, reggel 8-tól 4-ig ledolgozza az ember, és akkor hazamegy, el van felejtve a történet, majd holnap újra kezdjük, hanem ez tényleg az érzelmekről szól, hiszen nem lehet érzelmek nélkül kezelni egy szerencsétlen sorsú gyerekkel való foglalatoskodást, meg gyakran az embernek az agya azon is kattog otthon, miután letette a munkát, hogy éppen hogy lehetne rajta segíteni. És az érzelmek skálája igen széles. Igen, ahogy fogalmaztál, vannak tudáradó érzelmek is, vannak ilyen, így szoktam fogalmazni, hogy érzelmi highlightok, amik nagyon erős impulzusok az embernek.
Ezek az érzelmi highlightok, most összekötve veled és a tevékenységeddel, én valahogy úgy sejtem, nyilván mivel nem éltem meg, gondolom én mondjuk egy táv teljesítése után, itt most nagyon gyorsan egy zárójelet kell tennem, és szólj bátran, hogyha rosszul foglalom össze, de ezen a ponton talán érdemes tisztázni azt, hogy amikor te és a te jótékonysági sportolói karrieredről beszélünk, akkor arról van szó, hogy a te teljesítményedet tulajdonképpen, hát most így mondom, támogathatják azok, kilométereket és egyebeket fogadhatnak örökbe, hogyha fogalmazhatok így. Szóval, hogy annak fejében, hogy amit te teljesítesz, mások annak támogatása révén tudnak támogatni, és hát ez egy fontos pont, tudnak támogatni leginkább gyermekeket, ugye?
Így van.
Aha, tehát mondjuk a te utad, azt mondtad, hogy 15 évesen abban a táborban az kijelölődött, de az a gyerekek körül összpontosult elsősorban?
Igen, ide a sport meg később jött be ebbe a történetbe. Az úgy került képbe, hogy mindig is szerettem futni, focizni, úszni, túrázni, mikor éppen mit, de az rendszertelenül történt. És 12-ben belekerültem egy nehéz élethelyzetbe. Szerettem volna gyorsan önbecsülést, önértékelést meríteni, ilyen instant módon hirtelen kellett, ezért arra gondoltam, hogy ha teljesítek különböző ikonikus sporteseményeket, egy maratonfutást, egy több mint 100 kilométeres túrát, vagy egy Balaton átúszást, akkor az én kis önbecsülésem, önértékelésem hamar helyreáll, és ez meg is történt, hiszen sikerült olyan dolgokat véghez vinnem, amire kevés ember képes, és ugye jöttek is ilyenkor a szokásos gratulációk, lájkok, válbaveregetések, és ez így ment egy nagyjából egy évig, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy oké, ez tök jó, a kis önbecsülésem helyreállt, viszont a világot én ezzel mivel viszem előre, ezzel az alapvetően öncélú történettel. Rendben van, hogy ez tulajdonképpen nem, talán nem jó az, hogy azt mondom, hogy öncélú, ez a formája sem, mert ezzel talán megsértek rengeteg sportolót, aki egyébként mutatnak példát a többi embernek, tehát ez e tekintetben nem öncélú, hiszen a példádból, ha te csak sportolsz és nem jótékonysági célból, attól még motiválsz embereket arra, hogy ők is egészségesebben éljenek, rendszeresen mozogjanak, de én szerettem volna ennél többet adni a világnak. Hiszen ami megfogottam a táborban, hogy akkor én minden eszközömmel segítem a rászorulókat, rájöttem arra, hogy ez lehet akár a sport is. És ebben az évben egy ismert alapítvány felhívására rábukkantam, akik súlyosan beteg gyerekeknek szerveztek táborokat. És akkor mondom, akkor ez az én utam, vágjunk bele. egy sikeres kampányt folytattam le, akkor több mint 220.000 forintot futottam össze egy maratonnal ezért a célért, és miután ezzel végeztem, azt mondtam, hogy akkor a következő célt is szeretném egyből, mert bennem volt a bugi. Viszont azon elgondolkodtam, hogy oké, van ez az alapítvány, és tök jó, hogy ennyien támogatják, viszont vannak olyan ügyek, olyan személyek, olyan célcsoportok, akik mellé nem állt oda eddig senki. És rájöttem arra, hogy akkor én kezdek egy saját utat. Én választom ki azt, kiket támogatok, milyen célból, és bármennyire is nehéz, egy saját kampányt indítok fel, és ezt követően minden évben egy-két év szünetet kivéve valaki kezdve valamiért valamilyen sporteseményt vagy saját vállalást teljesítettem, például támogattam már értelmi fogyatékossággal élő zenészek táboroztatását, vagy autista zenészek fejlesztését, és ennek során sikerült 3 Ironman-t teljesíteni, illetve több ultramaratont, de tavaly előtt 2022-ben egyfajta paradigmaváltáson estem át, rájöttem arra, hogy a legrászorulóbbak azok a gyerekek, akik valamilyen súlyos betegséggel küzdködnek, akinek a pénz valamilyen kezelésre kell célzottan, vagy pedig arra, hogy legyenek olyan életkörülményeik, amelyek alapot adhatnak a gyógyulásra. És onnantól fogva átároztam, hogy minden évben valamelyik gyermekért fog futni, aki éppen egy, ahogy fogalmaztam, súlyos betegséggel küzdik. Hiszen úgy gondolom, hogy annál szebb cél, mint hogy egy gyereknek esélyt adjunk arra, hogy egészséges, boldog, felnőtt ember váljon belőle, nem lehet.
Azon gondolkodom, vagy így egy kicsit beleérezve, mondjuk így a helyzetedbe, hogy amikor mondjuk kiválasztasz egy ügyet, és hogy láthatólag egész hosszan teszel érte, hogy biztos vagyok benne, hogy megtalálnak más ügyek is, más emberek, más segítségre szorulók, hogy nagyon nehéz lehet ebben, nem tudom, hogy a nemet mondása a jó, de hogy mondjuk kitartani egy ügy mellett, és nem legalább 14 ügyért futni egyszerre, vagy esetleg 14 felé futni. Tehát, hogy nehéz lehet ezt menedzselni belül, hogy mit választasz ki. Ezt kérdésként nem tudtam jól feltenni, csak inkább ilyen.
Teljesen értem, mire gondolsz, és valóban vannak megkereséseim. Nem olyan jellegű kérések, hogy most akkor fussak valamelyik gyerekért, és akkor érte gyűjtsek.
Persze. Hanem
például az, hogy, és ami nagyon örülök, hogy már többen kérték tőlem, hogy segítsek nekik is jótékony sportolóvá válni, tehát hogy adjak tanácsokat, hogy kell csinálni, hogy kell elindulni, hogy kell ennek a kommunikációs részét lefolytatni. És annak nagyon örülök, hogy az én példámra már többen neki fogtak, és többen sikeres kampányt csináltak valaki másért. Tehát ilyen kérdések jönnek, amik inkább az egésznek a marketing részével kapcsolatosak, és nem pedig konkrétan az, hogy most akkor egy bizonyos célszemét ajánlanak, akire futnom kéne.
Ó, látod, erre nem is gondoltam, mert hogy nyilvánvalóan a segítséged az megmutatkozhat abban is, amit egyébként is csinálsz, az, hogy a futás, a sport révén gyűjtesz gyermekeknek, most jelenleg ugye gyermekeknek, de az a jó példa eszembe se jutott, hogy egyébként van, aki konkrétan elindul, és ugyanígy jótékony sportoló lesz. Tudsz a környéken is olyanról, aki nem muszáj nevet mondani, csak olyan, aki már így mondjuk személyesen keresett meg, és nem csak rád írt, vagy felhívott?
Az első kapcsolatfelvétel mindig online történik. Valaki megkeres egy messenger, hogy most akkor figyelj, ez a helyzet, segítenél. És akinek csak tudok, segítek. Hál' Istennek még nincs olyan kritikus tömeg, hogy bárkinek is nevet kellett volna mondanom, de ugye figyelzik kell a balanszra, hogy akkor meglegyen az összhang, a munka, önkéntesség, család. Háromszögben.
No, nem tudom, hogy mennyire Müller Péteri magasság lesz, de most az jutott eszembe, hogy az embernek van egy szeretett tankja, mondjuk így, én így képzelem el általában, amiből úgy tud adni, vagy legyen ez figyelemtank, vagy egyáltalán csak magából tud adni, és hát, hogy neked annyi területed van már, amit csak így néhányat érintettünk, hogy kezdve csak azzal, hogy van nyilván családod, van munkahelyed, van egy ilyen nagy szeretett igénylő területed, mint az, hogy egyébként mondjuk akár foglalkozol másokkal is, hogy hogyan válhatnak jótékony sportolóvá. Szóval, hogy ezeket egyébként hogyan töltöd fel újra, vagy hát hogyan sikerül ezekből mindenhová osztanod?
Ez mindig spontán alakul ki. Az ember nyilván napját eltervező, most akkor mai nap ezt fogom csinálni, és persze ez ezer dolog miatt borulhat. Tehát van az, hogy olyan hangsúlyok átterelődnek egy más területre egy adott napon, például, hogy akkor valamelyik nap többet kell foglalkoznom háztartással vagy a gyerekeimmel, máskor pedig többet tudok foglalkozni egy-egy adott sportoló mentorálásával, ez mindig változó, és mindig adja a helyzet, hogy éppen kivel mennyit tudok foglalkozni. Persze a fókusz és a legfontosabb nyilván a családom, ez teljesen egyértelmű. Még meg kell azt jegyeznem, hogy az én jótékony sportolói pályafutásomban fogalmazunk így. 22-es évben nem csak a célok változása miatt, ugye mondtam, hogy akkortól kezdtem el futni egy-egy konkrét gyermekért történt változás, hanem az, hogy egy kedves barátom marketing cége mellém állt, és az egésznek a kommunikációs részét korábbinál jóval profibbá tették. Rengeteg tanácsot láttak el, csináltak profi fotókat, kisfilmeket, illetve ha majd akarsz róla beszélni, ugye most játszották az Apollóban előző héten egy egész filmes dokumentumfilmet a legutóbbi vállalásomról. Tehát szerencsére sokan mellém állnak, akár az adományozók, akár pedig ez a barátom marketing cége, hiszen amit csinálok, az nem one man show, egymagam nem lennék képes ennek a töredékére sem. És már korábban összefogásra utaltam, hogy arra büszke vagyok, hogy az általam elvetett magból egy ilyen terebélyes fa nőtt, ezt megint csak tudnám ismételni, hogy fantasztikus, hogy például a legutóbbi kampányomban szám szerint több ezren mögöttem álltak, mert láttam azt, hogy közel 1000 adományozó adott összegeket erre a kampányra, plusz ugye rengeteg Facebook megosztás, meg az egyéb meg olyan segítség, meg a barátaim, tehát több ezer embert sikerült megszorítani, aminek én roppant örülök.
Ja, jó, hogy szóba hoztad, igen, hogy van egy mondjuk így segítő csapat, valószínűleg ugye a marketing cég alatt, így érted. Én nem veszem rossz néven, hogyha megnevezed őket, tehát hogy az mégiscsak... Pop, persze.
Ők a T5 Media Agency, egyébként debreceni székhelyű cég.
Na hát akkor meg pláne, mert hogy egyébként nyilván az ő vállalásuk is egy olyan, nem tudom, gesztus, vagy feladat, vagy nem is tudom micsoda, ami hát ugyanúgy a segítségben valósul meg, és hát hogy az ilyesmi azért szerintem megsüvegelendő. És hát ugye, ha jól sejtettem, ez csak sejtésem volt, neki köszönhető a film is, amire valóban így ki akartam térni, hogy volt az Apollo moziban nem is olyan régen egy vetítés, ahol ugye a te sportolói tevékenységedről is, meg azt hiszem jóval nagy szerepet kapott ebben a filmben a legutóbbi nagy teljesítményed, amikor egy hétvége alatt, hogyha mondhatok, így kiruccantál a Kékes tetejére, valami 100-valahány kilométer?
Igen, 162 kilométer volt maga a táv, viszont az utolsó 16-7 kilométeren belüli szintemelkedésre értendő. Tehát amikor hogy odaértem a Basára, és akkor onnantól felfelé szépen így Kékesig.
Hát azt olvastam, hogy készülgettem más interjúkat, hogy így belegondoltam, hogy úgy volt írva az egyik interjútban, hogy, és akkor ha beszéltünk erről, aztán mindjárt a filmre is így visszakanyarodunk, hogy ugye ez is egy olyan vállalás volt, amikor valakiért futottál, ugye itt is a kilométereket örökbe lehetett fogadni, most maradjunk akkor ennél a kifejezésnél, most én jobbat nem tudok, segíts, hogyha te jobbat tudsz, de hogy a megvenni az olyan profánnak tartom, de a lényeg az, hogy a kilométereidet tulajdonképpen lehetett támogatni pénzzel. Ez így jó-e?
Egyébként, amit te mondtál, az örökbe fogadni kifejezést szeretem pont azért, mert emögött van érzelmi töltet.
Igen.
Ugye mások alkalmazzák a vásárolni szót erre, vásárolni igét erre, tevékenységre, de azt nem szerettem, mert mint a vásárolsz egy boltba egy csokit, vagy akármit, az a mögött voltaképpen nincs olyan sok érzelem. Tehát ha valamit örökbe fogadsz, azt jelenti, hogy ez számodra fontos, és egész életen tartok kötődést. Tehát hogyha egy ilyen gyerek történetét megismered, még ha csak egy-egy kilométer örökbefogadásával is áldozol rá, valószínűleg egyfajta kötődés kialakul a gyerek felé, hiszen majd nyomon fogod követni azt, hogy most akkor éppen hogy áll, egészségesen, meggyógyult, stb.
Na de hogy oda visszakanyarodhatok, hogy ugye egy hétvégéről van szó, tehát 3 napról, amikor az első nap már úgy kezdődött, hogy munka után indultál futni, igen, tehát hogy igen. Lenyomtad a napi penzumot, gyorsan átöltöztél, nem tudom, haraptál vagy kettőt, és akkor nekiindultál az első etapnak, ez valóban így értendő?
Igen, így volt, hogy dolgoztam, és akkor délután rajtoltam a nagy templom elől. Aznap úgymond csak 44 kilométerre vált rám, így és este fél 8-kor értem célba már sötétben, és másnap pedig 67 kilométerre vált rám már. A nehézsége az volt ennek a váltásnak, hogy hát nem volt sok időm pihenni, hiszen hát már fél 8-kor értem célba, mire hazaértem, volt nagyjából 9 óra, vacsora, gyors alvás, 5-kor már keltem, készültem, hiszen mentünk a Hortobágyra, várt a második szakasz, amely során 67 kilométert kellett teljesíteni. Ott a nehézség pedig az volt, hogy október közepén jártunk, és szokatlanul meleg 27-28 fok volt.
Ó, erre emlékszem, hogy gatyarohasztó meleg volt, és hát, hogy még abban futni ott a Hortobágyon, tűzőnap.
Igenis. Árnyék, semmi fa, semmi, sem. Abszolút, igen, igen.
És hogyha még ez nem elég, akkor a harmadik nap, ugye erre már utaltál, megérkeztél ott, ahol már szintkülönbségeket is le kellett jócskán gyűrnöd, pláne úgy, hogy 2 nap fáradtságával.
Így van, így. De teszem hozzá, akkor az időjárás igencsak kegyes volt hozzám, hiszen 8-10 fok volt tökéletes prima futóidő. Eső esett, de az nem zavart egyáltalán, sőt, még ugye a hűtésben segített is.
Hogyne. De most kérlek, akkor mond, akkor vagy igazán kemény, én azt külön örökbe fogadnám, ha hétfőn még bementél dolgozni.
Igen.
Na látod, lehet, hogy ezt kellene még külön bevenned, hogy oké, okay, hogy most lefutsz valahány kilométer, már bocs, nyilván ezre csak viccesen rándítom a vállam, de hát, hogy eme hétvége után még elmész reggel 8-kor dolgozni, vagy akárhány órakor, ez szerintem ezt külön felvehetnéd az örökbefogadható dolgok közé. Ez nem rossz teljesítmény.
Kedves meglátás, de úgy gondolom, hogy tehát ez egy munkahelyen kívüli vállalás volt, tehát ez nem ment a munkaterhére. Hiszen ugye, hogyha én hiányzom bármi ok miatt, akkor a kollégáknak nekem helyettesíteni kell. És hát, ez egy pusztán rájuk nézve úgy, hogy nem vagyok sem beteg, és nem olyan elfoglaltságom van, ami munkahelyi történet, tehát egy konferencia, vagy akármi továbbképzés, vagyis nekem kutyakötelesség volt megjelenni, hiszen egy munkahelyen kívüli vállalásom volt ez, és annak következményével nem szeretném mondjuk így büntetni, vagy nehéz helyzetbe hozni a kollégákat.
Akkor jól sejtem, hogy azon túl, hogy persze, mit tudom, a magánéleti dolgok miatt nyilvánvalóan rendelkezel szabadsággal, de hogy mondjuk nem szívesen veszel ki a jótékony sportolói tevékenységed miatt szabadságot. Ez mondjuk így nagyjából helytálló.
Igen, pont ezért indultam péntek délután munka után, és kiszámoltam azt, hogy akkor szakaszok hogy jönnek össze. Nem akartam munkámról emiatt hiányozni.
Hát azt hiszem sokunk nevében mondhatom, hogy ilyen munkatársakat kívánunk magunknak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a többi munkatárs nevében is. Na és akkor, bocs, ugye ez azért volt fontos ez a kör, mert hogy ez egy nagy vállalás volt, és nem tudom, hogy szívesen felteszem így ezt a kérdést, hogy számodra is benne van a top 5 nagy vállalásod között ez a kékes egy hétvége alatt?
Sőt, ez volt az eddig legnehezebb.
És valahogy úgy sejtem, nyilván annyira nem ismerjük egymást, de most csak így a szemedbe nézek, hogy azért ettől már mondjuk egy nagyobb kihívás foglalkoztat mostában. Nem kell elmondani, de hogy általában egy sportolót mindig a határok túllépése. Szóval, hogy biztos, hogy van valami nagyobb foglalkoztat most.
Ez remek megérzés, és ugyan az aktuális kihívás mindig az alany köré szoktam kreálni, hiszen ugye Marcinál, akit támogattam legutóbb, a kékestető úgy jött, hogy ő egy Mátra lábánál fekvő településen Recsken lakik. És az anyukám mesélte, amikor megismerkedtünk, hogy a kisfiú nagyon szereti nézni az ablakából a Mátra szép hegycsúcsait. A kékestetőt különösen szereti, és akkor jött nekem az ötlet hirtelen fejbe, mint egy ilyen deus ex machina, hogy akkor lehetne ez a mi kis ködös célunk, hogy a kékes csúcsa, ugye benne van a szóban, hogy csúcs, az ország teteje egyrészt, és Marcinak is van egy személyes csúcshódítása, ami a saját egészsége, illetve élete. És adta magát, hogy Debrecen kékestető az egy számomra nehéz kihívás jelentett, de tudtam azt, hogy meg fogom tudni csinálni, le fogom tudni futni ezt a távot, és hogy mennyire szép lenne az, hogyha tulajdonképpen a kettőnk célja ott a kékestetőn egyesülne. Szimbolikusan is, és így is történt, ha már itt az érzelmi highlightokról volt szó, akkor a befutó az különösen érzelmesre sikeredett, hiszen édesanyja mondta nekem talán egy-két héttel a futás előtt, hogy nagyon szeretne Marci veled felfutni a kékes utolsó 10-20 métert. Mondom, persze, hogy ne, hát ez az egészre a korona, hogy akkor a 162 kilométer utolsó 20 méterét együtt tesszük meg, gyönyörű pillanat lesz, és hát így is lett. Először a kisfiúval ott találkoztam a befutónál, amit ugye meg is örökít a film, ezt a gyönyörű jelenetet, és amikor a kezünk összeért, úgy éreztem, hogy a két cél, vagyis az ő csúcsa, illetve az én csúcskísérletem, hogy a kékesre felfutok, az jelképesen is egyesült.
És azon túl, hogy most egy kicsit úgy is megérintett, hogy nyilván, hogyha az ember elképzeli, láttam is a jelenetet, ezt amikor ugye megtörtént, szóval, hogy amikor fáradtan, úgy sejtem, hogy fáradtan odaérsz, hogy ezt abban a pillanatban is sikerül jól megélned, vagy erre odafigyelsz, hogy ezeket a pillanatokat jól megéld, vagy a test ilyenkor el tud uralkodni, a test fáradtsága, akár az elméden, a lelkeden is.
Akkor ez arra figyeltem, persze a meghatottság bennem is megvolt, meg az érzelmek tomboltak, hogy minél profibban csináljam ezt az egészet. Tehát a fiúra figyelnem kellett, ugye az egy kavicsos út volt felfelé, hogy akkor ne botoljak el se én, se Marcika. Tudtam azt, hogy kamerák vesznek, és ez egy nagyon fontos jelenet lesz a filmben. Tehát, ahogy mondtam, a film koronája ez a jelenet volt, hogy akkor minden tökéletesen sikerüljön, arra figyeltem inkább. Az egésznek az érzelmi részét igazából később éltem meg, később ülepettek le bennem az érzelmek, és akkor fogtam fel ennek a érzelmi fantasztikumát.
Meg az jut eszembe még, hogy lehet, hogy ez neked, de amúgy is egy különleges pillanat lehetett, akár a személyes oldaláról is nézve, nem csak a Marcival való találkozás, akkor ez a jelenet, hogyha így összefoglalhatom, hanem mondtad, hogy Gyöngyös környékén nőttél fel, szóval, hogy neked a Mátra az gondolom amúgy is sokat jelent.
Ez egy szempont volt, és ugye azért is, mert a második szakasz után tudtam anyukám lakásában aludni. Egy praktikus dolog, ugye, amit szintén az ember hol száll meg, hol pihen, ezeket is ki kell alakítani.
Na, hát úgy mondjuk másabb neki indulni még annak a nehézségnek is. Mondtam, hogy lehet, hogy ezt a bulváros részt nem hoznám be, hogy akkor és most mit tervezel, de az talán egy érdekes kérdés lehet, hogy ilyenkor, hogy milyen határokat próbálsz meg átlépni elsősorban, szintkülönbségbelieket, távolságbelieket, vagy nem is ez számít, hanem valami teljesen mást veszel szemügyre, hogy mondjuk akkor na most mivel tehetnék többet, vagy milyen határt léphetnék át?
Ahogy mondtam, a kihívást mindig az aranyköré alakítom. Uh-huh. Tehát ugye Marcinál a sztorit elmondtam, hogy Kékestető, minketten a csúcsra törekszünk című narratíva. Tehát most azért nem gondoltam még ki semmit, mert még a következő aranyom célom sincs meg.
Értem.
Vannak fantáziálgatásaim, hol lenne szép elfutni, például a Magas Tátrát egyszer szeretném célba venni valamikor Debrecenből, de csak egy ilyen személyes fantáziálgatás, még ugye nincs alany sem kinézve, meg szoktam egyéb dolgokról is álmodozni, de ha majd meg lesz az alany, és a mi kis közös történetünket megfogalmazom, akkor fogom majd a konkrét célokat kijelölni.
Azt mondtad, hogy Debrecenből indulván, ezek szerint akkor ennyire központi hely lett az életedben Debrecen, hogy akkor a lehető legtöbb kívásodat innen indulván terveznéd meg?
Ha már szó, hogy Debrecen, illetve az, hogy én mióta élek itt, nagyon szerettem volna azt, hogy ez a jótékony sportolói tevékenységembe a helyi erőket bevonni, adományozókat, médiát, stb. És a feleségemmel beszélgettünk még tavaly előtt, hogy akkor honnan lenne érdemes indulnom az ilyen kívások alkalmával, és ugye adta magát, hogy Debrecen ikonikus épülete a nagy templom, meg egyfajta szakrális központ, hiszen ez egész történetet, amit csinálok, nem lehet Isten segítsége nélkül véghez vinni. Uh-huh. Több szempontból sem. Egyrészt az, hogy ugyan, ha már volt szó a számokról, 162 km futás, 1100 méter szintemelkedésre, olyan fizikai teljesítmény, amit nem lehet az égiek támogatása nélkül véghez vinni. Kettő. A gyermeknek a gyógyulása a jó Isten kezében van, tehát ebben az a nehéz, ha már volt az érzelmekről, hogy az ember bármennyi pénzt is összegyűjt, nincs semmire se garancia. Nincs garancia arra, hogy az a gyerek meggyógyul. Össze lehet futni akárhány milliárd forintot, most direkt egy abszurd példát mondtam, az sem garantált arra, hogy a gyerek meggyógyuljon. A pénz csak eszköz arra, hogy a remény fennálljon arra, hogy a gyermek meggyógyul, és boldog, egészséges felnőtt válik belőle. Gyógyulást ő Isten tudja megadni, és én pont ezért szoktam imádkozni, és ezeket a gyerekekért minden nap, hogy meggyógyuljanak, nem csak ugye a kampány meg a futás van ebben a történetben a részemről. Tehát visszakölni a nagy templomra, mint ikonikus épület, és mint, hogy így fogalmazzak, lelki oázis is fontos a cél időpontjában.
Pont ez jutott eszembe, hogy valahogy a nagy templom volt előttem konkrétan, mert hogy egy Válasz Online-os interjút olvastam, és ott előtte le is fotóztak. Igen. Téged. Lehet, hogy pont az indulás miatt, lehet, hogy a debreceniség fő jelképe miatt, de hogy így akkor értem ezt a fajta kapcsolódást is, amit most itt megemlítettél. Nagyon érdekelne, hogyha ebből kiindulhatok, hogy a hit, és most itt nem feltétlenül mondjuk a vallás oldaláról megközelítve, hanem hogy a te hited magadban, a futásban, a cselekedeteidben, az szerinted miből fakad, vagy hogy miből merítesz erőt, lehet, hogy itt talán még jobb a kérdés.
A hit szót, és nem csak a vallás értelmében, szerintem már sokan próbáltak definiálni. Nekem is van egy saját értelmezésem. A hit arról szól, hogy valamiről nincsen konkrét megfogható tapasztalásod, nem látod, nem érzed, de tudod azt, hogy ott van és ott lesz. Ugye a futás is erről szólt, hogy ott volt a Kékestető egy ilyen távoli valami, amit ugye Debrecenből innen csak képeken láthatsz, és ott vagy te a két lábaddal, a fizikai erőddel, és akkor ezt összerakod magadba, hogy ez sikerülni fog. Nincs arra bizonyíték előre, hogy megcsinálod, mégis hiszel benne. Sőt, hinned is kell benne, mert többször elmondtam már, hogy egy ilyen kihívást csak akkor lehet feladni, ha lábad eltörik. Tehát azt, hogy most a menet közben mondok egy dolgot, fájdalmaim vannak, vagy mentális mélypontra kerültem, és akkor emiatt kiszalak a történetből, majd lefutom később, és nem, ilyen nincsen. Tehát egy projektre felesküdtem, a többiek megvásárolták a kilométereket, örökbe fogadták pontosabban, hogy ugye ez a kifejezés előkerült, és nekem kutyakötelességem mellé tenni a saját részemet, és felfutni a Kékes csúcsára, és hinni kell abban, hogy ez sikerülhet. Ahogy mondtam, nincs erre előre bizonyíték, előre biztosíték, de mégis hiszel benne, hogy erre képes vagy.
Az jut eszembe, hogy ha megengeded, egy nagyon kicsit úgy váltva, hogy, de mégis közel maradva, hogy az életed sok területén úgy látom, hogy kifejezetten fontos, hogy adj, vagy segíts, ha jól foglalom össze, jelezve ezt a szakmád elhivatottság, vagy elhívásod mellett, a sportolói jelenléted mellett, de hogy egyszer össze is tudom kapcsolni, meg nem is, az alkotói tevékenységed mellett, és azért így rajzoltam egy macskakörmet a levegőben, mert hát abszolút alkotói tevékenység, de hogy ugye újságírással is foglalkozol, erre feltétlenül ki akartam térni, hogy itt is ugyanez ez a megközelítés, a kiindulási pont, hogy ott is adni szeretném, mert én olvastam néhány írásodat is, hogy még úgy is lelkesítő, hogy nekem nincs gyermekem, és hogy sokat írsz a gyermekeidről. Szóval, hogy azért van benne egy ilyen megerősítő jelleg. Mi a te kiindulási pontod? Először is nevezzük meg, hogy hová írsz, és hát, hogy egyébként, hogy mi a motiváció?
Írok két portálra is, vmn.hu-ra, illetve a büntető.com-ra, ez egy online sportmagazin.
Na jó, a sportmagazint azt talán értem, vagy legalábbis közel van, vagy közelebb van. A vmn-t, na azt légy szíves, hogy honnan jött, és hát, hogy egyébként ott mi a motivációd még ezt még, akkor még egyszer így szívesen.
Vmn olyan profilú magazin, amivel tudok azonosulni. Nagyon szereti, például vannak körvatai, hogy live, meg kult, meg egyébként. Tehát az ilyen dolgaival foglalkozni, úgyhogy az legyen közérthető, hogy adjon tanácsokat, adjon motivációt, és a kultúra, a másik rovat, amit említettem, az is közel áll a szívemhez. Uh-huh. És egy média kutató fogalmazta meg azt, úgy emlékszem a Friderikusz podcastban, nem emlékszem már pontosan ki volt, hogy az emberek egy cikkben nem a tényekre vágynak, nem egy Wikipedia szócikket akarnak olvasni, hanem érdekességet, érzelmeket. És én is ilyen szemüveggel írom a cikkeimet, hogy nem egy emberről nem adatokat szeretnék felhalmozni, nem azt, hogy az életében mi volt példaértékű, kiemelendő, érdekes, hogy az embereknek így is élményt adjak, ha valakit a cikkeimen keresztül bemutatok, illetve hogyha egy olyan személyes írás van, akkor pedig szintén adjak olyan tanácsokat, kiindulópontokat, amik embereknek a bizonyos élethelyzetben segíthetnek.
És ezt mindig vársz arra, hogy megszólítson valami belülről, hogy írnod kell, vagy van valami, nem is tudom, menetrended, ami alapján neki ülsz írni, vagy mikor írsz?
Mindig reggel kellek, korán reggel, és akkor szoktam írni a cikkeimet.
Állj, minden reggel?
Hétköznap igen, hétvégén azért szoktam pigenni reggelente. Ah. Igazából ugye ez a hely, amikor a család alszik még, és csöndben körülöttem tudok nyugodtan alkotni, és vagy írni, vagy pedig kutatni a cikkek témáját illetően. A kettő egymás tehát a két munkám, az újságírás, illetve a gyógypedagógia egymás kiegészít, teljesen más terület, de mindkettő szükséges ahhoz, hogy magamat teljesnek érezzem, és ahogy fogalmaztam, mindkettő szolgálat. A gyógypedagógia is, meg az írás is.
És ezek a területek neked tulajdonképpen egymás feltöltései, vagy...
Igen.
Úgyhogy mondjam, hogy az egyikből ki akarsz szakadni egy kicsit, ha egyáltalán ki akarsz, akkor a másik segít feltöltődni?
Így van, pontosan.
Rossz volt a kérdés, mert nagyon egyszerűen erre lehetett rá válaszolni. Az érdekelne egy nagyon kicsit a vége felé kanyarodván, hogy azt mondtam, hogy konkrétan a tervekre így nem kérdezek rá, hogy akkor merre, inkább azt mondom, hogy...
Érted, egy dolgot hozzáfűzhetnék? A tervekre ugye kérdezted, hogy mikor lesz legközelebb futás, utaltál rá. Nincs még így konkrét tervem a futással kapcsolatban, miközben azért nem, mert az első kampányom után mondta egy nálam jóval tapasztalt üldékony sport, hogy Peti, tudom, hogy most benned van egy csomó energia, meg rengeteg terv, meg hogy nagyon motivált vagy, de vigyázz, tarts egy kis szünetet, 6-9 hónap, azt mondta akkor még. Tehát volt a futás, ugye, és ezt megelőzte egy több hónapos kommunikáció, amikor a futás volt meg a fókuszban. Mivel a futás véget ért, nyilván ugye kellett kommunikálni azt, hogy a táv sikerült, néhány szép képpel a cikkeket illusztrálni, de utána az egészet a már említett marketinges barátok segítségével áttettük egy másik köntösbe, egy másik megközelítésbe. Ugye most nem a futás által, hanem a film által viszük tovább az ügyet. Uh-huh. Tehát most a cél az, az aktuális cél, hogy a film által, meg az egyéb sajtó megjelenések által erre az ügyre még fókusz helyeződjék, és még több pénzt gyűjjön Marcikának, hiszen nem tudjuk azt, hogy az németországi kezeléseire még meddig lesz szükség. Ahogy mondtam, talán kezelésenként 2 millió forint az ár, a srácnak 4 havonta kell kimenni, egy pontosabban fogalmazok, Németországba. Ezekre a kezelésekre nagyon jól reagál a szervezete, viszont nem tudni azt pontosan, ahogy mondtam, hogy még erre meddig van szükség. Tehát most összegyűlt az én kampányából 6 millió forint, ami ugye 3 kezelés ára, de ennél valószínűleg több kell.
Tehát tulajdonképpen egy évre tudtad biztosítani neked, ha jól számoltam.
Igen. És ugye ebből már kettő meg is történt, mert voltak októberben, illetve voltak most februárban is.
Amikor ugye mi most beszélgetünk ebben a podcastben, akkor éppen 2024 március van. Ez csak azért, hogyha valaki esetleg később, jóval később hallgatná meg, akkor mondjuk így utólag visszagondolva ekkor így álltunk. De például azt szerintem még egy fontos, mert mondtad, az alapítványra utaltunk, akinek például itt ezt az alapítványt említsük meg, vagy azt az alapítványt, amit te fontosnak tartasz, mert ebben a műsorban lehet, miért ne lehetne?
Jó, akkor élek ezzel a lehetőséggel, köszönöm, szerettem is volna. Ők a Kosztyú Ádám Emlékére Alapítvány, amely egyébként Debreceni, tehát helyi kötődés telephelyel is rendelkezik. Marcika történetét általuk ismertem meg, és a gyűjtésemet is tulajdonképpen ők szervezték, ők könyvelték a tételeket, és ők mutatták ki azt, hogy éppen a gyűjtésem hol tart.
És egy kicsit válaszoltál is a félig feltett kérdésemre, mert hogy tényleg nem a most már a csak a sport részére akartam rákérdezni annál, hogy mondjuk milyen terveid vannak, mert biztos vagyok benne, hogy valami nagyon lelkesít, és nem feltétlenül csak vagy a Magas Tátra, vagy a bármilyen egyéb más úti célok, hanem hogy mi az, ami most így előtted lebeg, hogy még szeretnéd az elkövetkezendő, nem tudom, 1-2-3-4 évben elérni.
Ami rövid és hosszú távú cél is, és személyes jellegű az, hogy meg fog születni augusztus végén, szeptember elején a harmadik gyermekem.
Ó, hát ez egy nagyon fontos terv és cél, igen.
Pontosan mind hosszú távon. Tehát ez, ami jelenleg adott, hogy az abba szerep bővül, és azt a kis srácot, mert feltetően fiú lesz, és minél jobban szeretni, minél jobb apa lenni számára. Ami pedig a jótékonyságot illeti, azért nem fogalmaztam még konkrét célokat, távokat, személyeket, összegeket, mert közhelyes gondolat, de attól még így van, hogy nem tudni, mit hoz a jövő. Uh-huh. Mi lesz az én személyes életemben, mi lesz a magyar közéletben, mik lesznek a különböző viszonyok. Egy ismert triatlon versenynek a szlogenje, hogy az út maga a cél. Tehát, hogy ez olyan műfaj, hogy nem lehetnek, amit mondtam, az említett tényezők miatt konkrét célokat most megfogalmazni, de hogy az ember rajta lesz az úton, és akkor majd adja magát a cél, most akkor melyik gyerekért futok, hova, mekkora összegért, milyen útvonalon. Tehát az út maga a cél, és akkor várom azt, hogy ez út mit rejt számomra.
Minden vendégünktől meg szoktuk kérdezni, hogy Debrecenben, de neked nyilvánvalóan így Józsával kiegészül, és bár Debrecen része, szóval, hogy melyek a kedvenc részeid? Mármint úgy értem, hogy akár a futás, akár csak egy kikapcsolódás szempontjából mondhatsz szórakozó helyet, vendéglátóipari egységet, bármit lehet mondani, ebben még márkákat is lehet emlegetni. Olyan hely, ahol azt mondod, hogy imádsz feltöltődni, vagy nagyon szeretsz kiülni, lenni egy kicsit, szóval egy kedvenc debreceni helyet emlegetsz, vagy akár néhány debreceni kedvenc helyet emlegetsz. Kérlek.
Több is van. Mondtam már korábban, egyből beleszeltem a Piac utcába és onnan ágazó mellékutcákba, illetve a Nagyerdőbe és környékére is, ezek mai napig is favoritok. Azon kívül Józsát is nagyon megszerettem, a gyermekeim nagyon szeretik az ottani erdőségeket, nagyon sokat kirándulunk, sétálunk arrafelé. Nagyon szeretek futni Debrecen és Józsa közt, illetve a Józsahoz közeleső Zelemért templomromhoz. Ha már ugye beszélgettük a nagy templom kapcsán a szakrális helyekről, az is egy szakrális hely, nem különben. Arra is nagyon szeretek futni, és ami a szórakozást illeti, erre sajnos nincs annyi lehetőségem, de egyszer-kétszer azért szoktam eljárni ide-oda. Nagyon szeretem a jó éttermeket, ahol az ember jó kajákat tehet, olyan kajákat, amiket otthon képtelen elkészíteni, vagy nem úgy, hogy egy mesterszakács, például nagyon szerettem az olyan pizzériákat, ahol olasz szakács van, hiszen ugye szoktam pizzát sütni otthon én is, de nem olyat, amit ugye egy olyan szakács alkot, ami olasz hozzávalókból csinálja a kaját, és a saját, nem tudom, 20-30 éves tapasztalatát beleviszi ebbe a történetbe.
És Debrecenben van ilyen, ahol mondjuk te szoktál menni, mert olasz pizza szakács van, vagy
igen.
Csak egy helyet említs kérlek, nyugodtan, hogyha...
Lehet kettőt,
hogyha...
Az Altint nagyon szeretem, illetve a Szaporitát.
Na, tessék, itt bármi belefér, akkor neked is, és mindenki másnak is ajánljuk a pizzás adásunkat, ahol mondjuk ez a két hely pont nem említődött meg, de más pizzás helyszínek említődtek, mint a város néhány jó pizzériáját itt megpróbáltuk felsorolni.
Úgyhogy még Grande Boscót is hozzátenném, bár az nem pizzéria, hiszen az egy széles spektrumú étterem, de... Hasonlóképp kiváló hely.
De az olasz konyhát ezek szerint nagyon szereted.
Igen.
Jó. Hát Péter, mind a mellett, hogy simán lehetne mondjuk úgy folytatni is, én most csak 3 pontot raknék ez a beszélgetéshez, mert hogy hát, ha majd még lesz, még miről még egyszer folytatólagosan éppen szerepelni ebben a műsorban. Jó béna megfogalmazás volt, maradjunk annyiban, hogy szívesen visszavárunk, hogyha majd még lesz kedved beszélgetni, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Isten áldjon.
Isten áldjon.